Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor. Sziasztok, ma egy vendéges adást csinálunk. Elég sokan foglalkoznak most már online értékesítéssel, és ahogy ezek a shopok szépen felnőnek, egyre nagyobb problémát okoz a raktár és a logisztikai folyamatoknak az optimalizálása. A mai vendégünk Juhász Ákos, aki veszteségvadászként dolgozik, és raktári folyamatok optimalizációjáról fogunk beszélgetni. Szia Ákos!
Szervusztok!
És itt van Zoli is.
Sziasztok, én is beköszönök.
Oké. Mióta foglalkozol Ákos ezzel a dolog, vagy hogyan kerültél ehhez a témához közel? Mit lehet tudni rólad?
Én alapvetően több mint 10 évig gyártásban dolgoztam. Nokiában kezdtem operátorként, és közel 10 év alatt gyártásvezetői szintig küzdöttem fel magamat. 2008 környékén jött be egyébként a Lean szemlélet nagyon Magyarországra. Akkor jelentek meg az első könyvek, és én akkor kezdtem el velük ezzel foglalkozni. Gyakorlatilag az ötös bevezetéstől kezdve a Schmeden a gyors átálláson keresztül 8D auditon bajn is vettem részt itt az elején. Aztán nekem volt egy ilyen karriertörésnek nevezett valamim. 2010 után elmentem egy céghez dolgozni, ahol egy ilyen nagyon csúnya összeveszés lett a végén az ügyvezetővel, és kereskedelemben kötöttem ki. Aztán a tavalyi nyár folyamán egy podcast adásban hallottam azt, hogy most újra előjött a KKV-knál is a Lean, és akkor csaptam a homlokomra, hogy basszus, én ehhez értek, én ezt csináltam gyártásba. És pontosan tudom, hogy maga az alap az használható akár gyártócégnél, akár egy raktárban, tehát magában a logisztikában, vagy egy irodai környezetben, és ezeknek megvannak egyébként a specifikus megoldása is már, tehát az évek során az eredeti Lean-ből iszonyatosan sok alváltozat jött létre, és ezeknek a támogatásával kezdtem el foglalkozni, tehát kifejezetten azzal foglalkozok, hogy a bevezetést elindító cégvezetőket, vagy a már bevezetés alatt álló helyszíneken az alkalmazottakat támogatom, hogyha nekik vannak ügyes-bajos dolgaik, akkor segítek ezeket megoldani coachinggal, mentoringgal, vagy egy úgynevezett gemba sétával, amikor azon a helyszínen sétálunk, ahol maga a dolgok folynak, az a gembának a magyar megfogalmazása, és itt megpróbáljuk áttekinteni egy külső szemlélő segítségével, hogy a meglévő folyamatok hogy néznek ki, és azokra ötleteket gyűjtünk, hogy hogy lehetne ezt fejleszteni.
Egyébként maga a Lean az mióta létezik?
A Lean-t azt eredetileg egyébként a Toyota TPS-ére szoktuk visszavezetni. Ez Taichi Ono az 1940-es években, tehát a II. Világháború után alakította ki. A Toyota akkor még egyébként csak egy szövőüzem volt, és a II. Világháború, ugye az nagyon megtépázta a japán gazdaságot, egy hiányzó munkaerővel, hiányzó nyersanyaggal és gépekkel felszerelt gyárban kellett neki helytállnia, és újra szervezni az egész gyártást. És ő akkor jött rá arra, hogy előtte minden cég tömegtermelésre volt ráállva. Mivel nagy mennyiségű alapanyag állt a rendelkezésére, nagy mennyiségű munkaerő, ezért a gépek és berendezések azok túlméretezettek. A probléma ezekkel az, hogy ilyenkor iszonyatosan nagy mennyiségeket tudunk csak legyártani egyszerre, viszont ehhez a nagy mennyiséghez nagy anyagszükségletünk van, és nagy munkaerőigényünk. Amikor egy olyan jellegű változás áll be, mint például a II. Világháború utáni nyersanyaghiány, vagy jelenleg a COVID miatti szállítói kapacitások csökkenése, akkor egy olyan rendszerhez tudunk nyúlni, ami nem arra van kialakítva, hogy nagy mennyiségben dolgozzunk, hanem arra, hogy akár egy darabot is le tudjunk gyártani a gyártási oldalról. De a különbség az lesz az egy darabos gyártásnál, és egyébként ez a webshopoknál például, vagy a raktárban is megfigyelhető, és nagyon jól alkalmazható, hogy jellemzően egy ilyen kapkodós rendszerben dolgozik mindenki. Egyszerre szeretne több dolgot csinálni, ezt tudjuk, hogy férfiaknál nem működik, csak a nőknél, viszont a fő gond nem is ezzel van, hanem azzal, hogy ilyenkor sokkal nagyobb a hibázási lehetőség.
Szerintem lépjünk egy lépést hátrébb, és a fogalmak szintjén tisztázzuk elsősorban, hogy mi az, hogy lean? Mit kell ez alatt érteni?
A lean egy japán gyökerű folyamatfejlesztési szemlélet, amelyiknek két fő alapelve van. Az egyik az a folyamatokban lévő veszteségek folyamatos keresése és azok csökkentése, illetve a dolgozók tisztelete.
És gyakorlatilag egy ilyen körforgásba megy bele az egész, hogy folyamatosan keresed az optimalizálandó helyeket, ezeket optimalizálod, és utána újra keresed, újra, vagy hogy kell ezt az egészet elképzelni?
Így van. Ez pontosan úgy így fog kinézni, hogy most elmondtad. Ezt a Lean Kaizennek hívja. Most a Kaizenről azt kell tudni, hogy két kanjiból áll. A Kai az egy kínai jel lesz, ami egyébként a veszélyt jelzi, ami lehet egyébként más jelentéssel jó is, és a zen az pedig a változás. Tehát ez a fejlődni jó és veszélyes is.
Ez a veszélyes a lehetőségnek a szinonimája ebben az esetben egy kicsit, hogy inkább ilyen pozitív csengése van az esetben.
Nem feltétlenül pozitív csengése, ugye a Lean pontosan ezért használja a PDC, az úgynevezett PDC-t, ez a Plan, Do, Check, Act, egy körforgóként lehet ezt ugye felrajzolni. Ennek az a lényege, hogyha van egy folyamat, amit változtatni szeretnénk, akkor először megtervezzük magát a változtatást, utána ezt végrehajtjuk, ellenőrizzük, majd pedig beavatkozunk, ha szükséges, és ezek után ugye értelemszerűen újra tervezzük, tehát újra megvizsgáljuk. Most maga a változás, nál azt nagyon fontos megemlíteni, hogy rengetegen pontosan azért félnek a folyamatfejlesztéstől, mert hozzá kell nyúlni valamihez. Ezt is jelöli egyébként a Kaizenben a veszély. Mi van akkor, hogyha ez a folyamatfejlesztés nem úgy sikerül, ahogy mi gondoltuk, nem a megfelelő eredményt fogja hozni, vagy akár még rosszabb lett? Ilyenkor semmi gond, visszalépünk, pontosan ez a lényeg a PDCA ciklusnak, van arra lehetőségünk, hogy mindent visszacsináljunk.
Egyébként a Lean-t azt nagyon sok témakörbe bevezették, vagy nagyon sok szakma foglalkozik már ezzel. Startupoknál hallottam erről a dologról többek között. Ez annyira sikeres lett igazából, hogy ezt a jellegű alapmetodikát be tudták vezetni mindenhova. Mennyiben másabb egyébként más területeken ez a szemlélet? Mindig egy picikét megfűszerezi a saját specifikumával, vagy akár más területeken teljesen más folyamatokat is látsz Lean szemlélet alatt?
Erre azt tudom mondani, hogy is-is. Az elmúlt évtizedek alatt rengeteg olyan jellegű mellékszál indult ki az eredeti Lean-ből, ami különböző iparágak folyamatainak a fejlesztésére használható. Gyakorlatilag már ez már olyan nagy számot érte, hogy egy levegővel nem tudom elmondani, és egy kezemben nem tudom megszámolni. Ugye a Lean Office-tól kezdve a Lean Startupon keresztül Lean IT, van Lean Healthcare, ez kifejezetten ugye az egészségügyel foglalkozik, és gyakorlatilag már majdhogy nem, elmondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag majdhogy nem minden területre van specifikus Lean szemlélet szerinti rendszer.
Ákos, ezt egy raktár esetén hogy kell elképzelni? Hogy akár megrajzolod egyébként a termékeknek az útjait, vagy a termékáramlásnak az útját, a csomagolás útját, erre van egyébként valami bevált technika?
Ez egy érdekes helyzet, mert egyébként ezt a javaslat a Lean szerint az, hogy U-alakban gyártunk, és U-alakú a raktár.
Ez mit jelent egyébként, hogy U-alakú? Hogy maga...
Mint egy U betű.
És akkor úgy építed föl mondjuk a polcrendszeredet?
Így van, pontosan. Aha. És ezzel azt kerüled el, hogy két külön helyen fogsz folyamatot végezni. Az U-alaknál ott ugye az a hatalmas nagy előnyöd, hogy pontosan ugyanarra az oldalra érkezik be késztermék, vagy például egy lecsomagolt termék, ahol beérkezik. Ugye ez, hogyha belegondolunk, akkor nagyon kevés olyan cég, raktár, gyártó üzem van, ahol ugye mind a két oldalon van mondjuk zsilipkapu a beszállításra, a kiszállításra, és hogyha egyébként normál állapotban lennének elrendezve például a gyártósorok vagy a polcok, tehát teljesen egyenesen, akkor a visszaút az, hogyha elmentünk a végébe egy adott termékért, vagy elkészült egy adott termék a gyártósorunkon, az onnan való visszaút az veszteség lenne. Uh-huh. Ez egy fölösleges mozgás mudája. Maga a Lean egyébként 9 féle mudát különböztet meg, és ezekről azért érdemes beszélgetni, mert az értékáram térképben a modellkat fogjuk majd egyébként a későbbiekben keresni.
Világos. Egyébként majd a blogbejegyzés mellé szerintem eszközölünk egy ilyen képet, ahol jobban el tudjuk vizuálisan is meg tudjuk mutatni egyébként a hallgatóknak ezt a rendszert. Egyébként mekkora cégméretnél van ennek relevanciája? Hogy látod, hogy mondjuk, hogyha valaki mikroként elkezdi a kis munkásságát, már akkor gondolkozzon ilyen jellegű dolgokba, vagy alapvetően nem biztos, hogy vagy a cégméret a függvénye, hanem inkább a termékszortimentnek a mérete. Mi az, amit te mondjuk szűkös keresztmetszetnek látsz?
Induló webshopnál is, mikro webshopnál is én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon egyszerűen egy fulfillment szolgáltatóval le kell szerződni, és akkor sokkal több időnk marad arra, hogy magát a webshopot fejlesztjük, és növeljük annak a forgalmát. Amikor eljutunk odáig, hogy már vagy a fulfillment szolgáltató nem tudja kiszolgálni az igényeinket, vagy akkora rendelési mennyiségünk van, amire már úgy gondoljuk, hogy megéri fenntartani egy raktárat és egy raktárost, akkor már mindenféleképpen el kell ezzel kezdeni foglalkozni, mert a raktárosoknak a munkáját fogjuk tudni megkönnyíteni. Ugye amikor mi folyamatosan azon van valaki, hogy hogy növelje a webshop forgalmát, egyre több megrendelésünk lesz, és innentől kezdve egyre többet kell csomagolni a raktárnak, egyre több raktári anyagmozgás lesz, amit viszont fejleszteni kell.
Szerintem kicsit lépjünk vissza, hogy itt te megkeresésed hogyan történik. Már téged megkeres, a vállalkozó, a webshop üzemeltető rendelkezik a problématudattal, hogy ő gyakorlatilag egy veszteséget termel, a folyamatai veszteséget termelnek, vagy neked kicsit meg kell dolgozni előtte az embert, hogy rávezetni erre, hogy igenis ennek van létjogosultsága, és kezdjen el ezekkel foglalkozni, hogy még profitálisabb lehessen a jövőben.
Már arra gondolsz, hogy ez a köztudatban benne van-e, vagy neked kell igényt kelteni erre a dologra?
Igen.
Én úgy gondolom, hogy a köztudatban sajnos még mindig nincsen benne. Ugye rengetegen foglalkoznak egyébként a folyamatoptimalizálással, vállalkozásfejlesztéssel, folyamatfejlesztéssel. Én megmondom teljesen őszintén, hogy nekem ezekkel a jellegű szolgáltatásokkal mindig az a problémám, hogy ezek egy adott állapotra vonatkoznak. A Lean az egy folyamatos önfejlesztéssel appellál. Tehát nem egy adott állapotra húzok rá egy megoldást, hanem utána menet közben újra és újra megvizsgálom a folyamatokat, amennyiben ugye van ezeknek a fejlesztésére ötlet, és ezt kipróbálom, hogy tudom-e használni, működik-e, és hogy néz ez ki. A probléma tudat az ebből a szempontból azért lesz érdekes, mert jellemzőnek, akinek van ilyen jellegű probléma tudata, az vagy nem fog ráérni arra, hogy ő saját magának ezzel elindítsa és ezzel foglalkozzon, és ugye ilyenkor jellemzően jön a külső tanácsadó szakértő. Amikor pedig már eljutottunk odáig, hogy a probléma tudat az valójában megvan, és látja is, hogy vannak hibák, akkor viszont nincsen neki támogató közege, és én ezt a hiányt szeretném betölteni. Az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztam egyébként azon, hogy úgy beszéljek a Lean-ről, hogy azt megértsék azok is, akik egyéni vállalkozók, kisméretű raktárjuk, kisméretű cégük van, vagy egy KKV-t vezetnek, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy maga a Lean és a folyamatfejlesztés az egy ilyen hatalmas nagy multis csili-vili abrakadabra, és ez valójában nem így van.
Kicsi szinteken is ezzel foglalkozni kell.
Így van.
Tulajdonképpen azt el lehet mondani, hogy ha valaki, nevezzük most kicsinek, és kiszervezi fulfillmentbe a logisztikai folyamatait, az gyakorlatilag ugyanilyen lean folyamat zajlódik, csak nem házon belül, hanem kiszervezve, mert gyakorlatilag a fulfillment szolgáltató valószínűleg ezeket már így építette ki. Egy lean mentén, hogy mindent jól csinált, hogy a veszteséget ő is nyilván próbálja minimalizálni, hiszen ő annak a területnek a szakértője. Úgyhogy egy kicsi is élhet a lean által nyújtott lehetőségekkel vagy előnyökkel, csak nem házon belül, hanem házon kívül adott esetben.
Ez egy érdekes kérdés lesz abból a szempontból, hogy lean az just-in-time szállít. Ez ugye azt jelenti, hogy idézőesen éppen idejében. Tehát amikor de nem dolgozunk nagy raktárkészlettel és egyéb hasonlókkal egy gyártócég esetében, viszont nem tiltja azt, tehát nincs ilyen jellegű mantra, hogy nekem nem lehet külső beszállítom, nem lehet külső partnerem, aki bizonyos folyamatokat elvégez helyettem. Hosszú távon, amikor a cég elkezd növekedni, akkor egy idő után a fulfillment szolgáltató az vagy nem fogja tudni vállalni, vagy nem tudja a cég növekedését lefedni, és egy idő után mindenféleképpen vissza fog ez a rendszer kerülni a céghez, én ezt úgy gondolom és úgy látom. A rövid távú megoldás lesz ebből a szempontból szerintem egy gyorsan fejlődő webshopnál a fulfillment szolgáltató, viszont nagyon-nagyon hasznos, és kicsinél, idézőlesen kisméretű webshopnál pedig kötelező.
De már itt ennél a résznél érdemes felkészülni a visszafogadásra. Hogyha kinőjük a fulfillment szolgáltatónkat, és valljuk be, ez a cél valahol,
így
hogy minél több terméket, minél több dobozt úgymond el tudjunk adni, és akkor valamilyen szinten már előre dolgozzunk, ott egy kész folyamattal tudjuk visszavárni.
Ha valaki elindítja és kiépíti a raktár folyamatait, vagy ki akarja építeni a raktár folyamatait, akkor hogyan kezdjen ennek az egésznek neki? Mi a véleményed? Maga a polcrendszernek a kiépítése, ezeknek a földcímkézése, stb. Erre milyen jó bevált megoldások vannak?
Hogyha most ugye egy olyan szituációt veszünk alapul, amikor már a fulfillment szolgáltatótól hozzuk vissza saját magunkhoz a
folyamatot,
akkor hogy ott elsődlegesen azon kell dolgoznunk, hogy megteremtsük ennek a fizikai helyet. A kisméretű cégeknél, tehát még mielőtt vagy azt mondanánk, hogy kimenjünk egy fulfillmenthez, vagy azt mondjuk, hogy nem fogok oda menni, mert én spórolok ezzel, akkor valahova be fog dobni egy polcot, egy asztalt, és akkor ott azon lesznek a termékek. A kérdés az mindig az, hogy mekkora árukészlettel dolgozunk, mert ez lesz a legkardinálisabb, hiszen minél nagyobb az árukészletünk, annál nagyobb raktárhelységre lesz szükségünk, és annál bonyolultabb lesz magának a raktárnak a felépítése. Ilyenkor egyébként a legjobb kiindulási alap az az, hogyha egy U alakban igyekszünk elrendezni a polcokat, hiszen amikor elindulunk a raktár egyik végéből, akkor ugyanoda fogunk kiukadni, ahonnan elindultunk, és nem egy teljesen másik ponton, az ahonnan a visszaút, aztán úgy nézzük, már fölösleges mozgás lesz. Ha a legelső és legegyszerűbb ötletet nézzük egy raktár kiépítésénél, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy semmi más nem kell csinálni, csak a top 10-120 termékünket, attól függően, hogy mekkora
készlettel rendelkezünk, vagy termék...
mekkora termékválasztékkal rendelkezünk, gyűjtsük össze egy helyre, hogy ezekért ne kelljen külön-külön rohangálni. Ugye a raktárosok ebből a szempontból, vagy aki raktárral foglalkozik, az ebből a szempontból egyébként önfejlesztő, tehát ők ezeket már automatikusan egy helyre fogják gyűjteni, nagyon egyszerűen azért, mert mindenki a lehető legkevesebb munkával szeretne a legtöbb pénzt keresni.
Egyébként ez most nagyon jó, amit mondasz. Én szerencsére így a szakma által elég sok raktárban voltam már kint, viszont én nem találkoztam még ilyennel. Jártam olyan helyen, ahol több tízezer terméket raktároztak, volt, ahol csak néhány ezret, de hogy szerintem ez egy nagyon jó tipp már így elsőre, hogy legyen egy olyan hely, vagy egy olyan kialakítás, ahova mondjuk a top 100 terméket összeszedik. Mert ezzel valószínűleg, ha jól gondolom, akkor ezzel már tudnak optimalizálni.
Így van. Tehát most, hogyha csak abba gondolunk bele, hogy a top 100 termékből, hogy maradjunk a 100-as számnál, minden egyes nap rendelnek egyet, minden egyes termékből egy darabot, akkor, hogyha ezt külön-külön elhelyezgetjük a raktár összes pontjainál, egy felbojdult hangyabolyt fogunk felülről látni, ami valójában tök jó lesz, mert boldog lesz a szívünknek, de mondjuk az enyémnek nem, mert én azt fogom látni, hogy úristen, ez a sok ember
nagyon dolgoznak.
Nagyon, igen, mindenki azt fogja látni, hogy ez a sok ember nagyon dolgozik, én viszont azt fogom látni, hogy úristen, mennyi felesleges mozgás van. És a felesleges mozgás az mindig feleslegesen eltöltött idő. Van egy ilyen jellegű statisztika egyébként, hogy jellemzően cégeknél az idő 70%-a arra megy el, hogy keresünk valamit. Ez lehet, hogy egy fizikai dolog, lehet, hogy egy válasz. Na most egy raktárnál, amikor keresni kell valamit, akkor ott nagyon nagy baj van. Erre jó egyébként az úgynevezett polc hely, Egy polc helyet úgy kell elképzelni, hogyha van egy polcrendszerünk, akkor gyakorlatilag el vannak nevezve ezeknek ezek a polcok. Minden egyes polc egy adott szisztéma szerint egy adott
terméknek a helye.
Egy adott terméknek a helye lesz, így van.
Oké, és akkor ebben az esetben gondolom, hogy meghatározza azt, hogy melyik sorban, melyik polcon, és azon belül mondjuk egy melyik polc helyen helyezkedik
így van,
a termék.
Pontosan, és itt jön egyébként, hogy visszakössünk a felbojdult hangyabojra. A következő nagyon jó tipp, ez az úgynevezett komissziós lista. A komissziós lista az olyan, mint egy bevásárló lista. Abba gondoljunk bele, hogyha van a listán a liszt, cukor, túrórudi, és most szándékosan nem az élesztőt mondtam, hogy ne hiánycikkekről beszélgessünk, akkor ha a liszt és a cukor a listán egymás után van, az nem azt fogja jelenteni, hogy az üzletben is egy helyen van. Ugye erről szoktak születni ezek a nagyon vicces grafikák, hogy egy nő bevásárlása és egy férfi bevásárlása, viszont az adott esetben, egy raktárban, ha nem tudod, hogy mi hol van, akkor tényleg össze-vissza fogsz mászkálni. És a legrosszabb az az, hogyha vannak polchelyeid, viszont a polchelyek a komissziós listán nem sorba vannak. Tehát te elmész a liszt után a túrórudihoz, ami teljesen más helyen van, hiszen az hűtött termék, majd a listán a következő a cukor lesz, ami valóban a liszttel szemben volt. És ez itt mind úgynevezett fölösleges mozgás.
Vagyis kvázi a listát úgy szedjük össze, hogy ezeknek a tárhely elrendezéseknek, vagy polchely elrendezéseknek megfelelően mondjuk egy növekvő sorrendben legyen, és úgy tudjuk összeszedni ezeket. Viszont akkor gondolom ebben az esetben érdemes akár több rendelést is egy ilyen komissziós listára összeszedni.
Így van, amikor alapvetően ezt bontsuk két részre. A komissziós listán a termékeket nem nekünk kell összeszedni, hanem a rendszernek. Tehát mindenféleképpen olyan raktárkezelő rendszert kell választanunk, és most itt visszakötnék arra, hogy mi van a fulfillment szolgáltató után. Olyan raktárkezelő rendszert keressünk, amelyik tud kezelni FIFO-t, és tud kezelni polchelyet, komissziós listát, és a komissziós listán polchely szerint tud sorba rendezni. A FIFO-ra majd még a későbbiekben igyekszem visszatérni, hogy az miért fontos. Ez a három olyan pont van egy raktárkezelő rendszernél, ami elő fogja segíteni a mi működésünket.
Vannak ilyenek egyébként készen, vagy ezt általában mindenki fejleszteti magának egyedi igényeknek megfelelően?
Létezik ilyen egyébként, ami készen van, sőt, nagyon sok olyan létezik, ami készen van, és rengeteg iparágnak megfelelően fejlesztett rendszer is létezik. Szerintem több száz ilyen rendszerről beszélgetünk csak Magyarországon.
Aha.
De ehhez a rendszerhez, ha jól értem, akkor szükségeltetik az ember. Mert hiába, csak egy személyes tapasztalat, dolgoztam előtte olyan cégnél, olyan webáruháznál, akiknek volt nagy raktáruk, raktárkészletük, többen voltunk a raktárban, még raktárosként kezdtem ott egyébként, és azért ez személyes tapasztalat is. Mindennel rendelkeztek, amit itt felsoroltál. Volt FIFO, komissziós lista olyan volt, hogy sorba kaptuk, hogy mit kell szedni, viszont ha ez nincs betartva, akkor az egész nem ér semmit. És nagyon jó különbségek voltak a raktárosok között. Meg lehetett mondani, hogy ki az, aki 3 éve van ott, meg ki az, aki 1 hónapja kezdte, mert hogy gyakorlatilag 3-szor annyit ki tudott szedni aznap az adott ember, mint a kezdő, és a kereséssel ment el az idő. Egyszerűen nem találta, hiába volt neki papíron, hogy mi hol van. Fizikálisan nem biztos, hogy ott volt.
Egyébként mi okozhatta ezt, hogy fizikálisan nincs ott? Nem fért el mondjuk a polcon, vagy nem volt jó a kialakítás?
Igen, jellemzően ki lett nőve a raktár, és amiben fért, azt berakták oda, utána a sor végére került, utána a folyosóra kikerült, volt, hogy egy adott termék 3-4 helyen volt már a végén. Nyilván ez emberi meg szervezésbeli feladat már megint, csak hogy a rendszer hiába volt meg, ott a fizikális adottságok sem tették lehetővé ezt a tökéletes kivitelezést, illetve szerintem az emberi hülyeség is közrejátszott.
Ilyet én is láttam már raktárakban, hogy egyszerűen maga a polchelyek oké, hogy ki voltak osztva, de ezt nem tudták optimálisan használni. És mondjuk, hogyha a beszerző beszerzett sokkal több árut, az nem fért fel a polcra, azt valahol el kellett helyezni. Nem tudom, hogy ilyennel találkoztál-e már.
Találkoztam, idéglenes, tehát erre egyébként van egy nagyon jó trükk egyébként, idéglenes polchelyet hozok létre, ez lehet egy gibó, egy gitterbox, belepakolom, gitterboxokat egymásra rakom, ugyanúgy megvan. Itt mindig az ilyenkor mindig a hely, és az a kérdéses, hogy magát a helyet tudjuk-e fejleszteni, akarjuk-e fejleszteni, és beláttuk-e azt, hogy kinőttük. Van ez a nagyon jó vicc erre, hogy bemegy a székely a kocsmába, és fekszik a kutya a földön, és vonyít, és kérdezi a cimborát, hogy miért vonyít a kutya? Belefeküdt a szögbe. És miért nem áll fel? Mert még nem fáj neki eléggé. Ez tipikusan ennek az esete. Addig a pontig, amíg nem fáj eléggé, nem vesztünk nagyon sok vásárlót, vagy nem romlik a cég, vagy a webshop értékelése mondjuk a Facebookon és a Google-ben, addig senki nem fog ezzel foglalkozni. Ez már egy gyökérok egyébként, ahol jellemzően mindig a vezetőségnél kellene keresni a vezetőségnek a
felelősségét.
Itt nem felelősségről beszélgetünk elsősorban, hanem a gyökéroknál nem azt keresjük, hogy melyik volt az a gyökér, hanem hogy miért alakult ez így. Ugye jellemzően cégvezetőknél a fő probléma az az, hogy mivel nincsen hosszú távú víziója, ezért nem tudja, hogy hova akar eljutni. Nekem is mondtak már olyat az elmúlt időszakban, egyébként pont tavaly nyáron, hogy de mi nem akarunk olyan lenni, akkora cég lenni, mint az Apple. És most én ezzel nem tudok mit kezdeni, mert nem az a lényeg, hogy akkora cég legyél, mint egy világméretű informatikai eszközgyártó cég, hanem legyen valami elképzelésed. És ha nincs elképzelésed, akkor nem fogsz belemenni semmilyen jellegű fejlesztésbe.
Ez mennyire függ össze azzal, amit korábban már mondtál, hogy van a vezető, vezetőség, és vannak az alkalmazottak, munkatársak, és a munkatársak végzik gyakorlatilag a folyamatot, de hogy a vezetőség nem hallgatja meg őket.
A cégen belüli kommunikáció az nagyon sok helyen egyébként, mondjuk ki, nem működik. Ugye magának a Lean-nek a második fő alapelve az a dolgozók, az emberek tisztelete. Ez azért van így, mert azt fogja tudni a legjobb ötleteket adni egy adott folyamat fejlesztésére, aki abban a folyamatban a napi szinten benne van. El kellene felejteni azt a beidegződést, hogy téged nem azért fizetünk, hogy gondolkodjál, mert ez valójában nem így van. Igen, rengeteg olyan munkakör van még a mai nappal is Magyarországon, ami egy betanított munka, alacsony hozzáadott értékkel. Gondolkozhatunk azon, hogy most a robotok el fogják-e venni a raktárosok munkáját. Jelen pillanatban én azt mondom, hogy kisméretű cégnél nem. Tehát addig a pontig, ameddig nem egy Amazonnak megfelelő méretű raktárról beszélgetünk, addig lesz alkalmazott, lesz dolgozó, akit meg kell tudnunk kérdezni, és a véleményét el kell tudnunk fogadni. Mert nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy mivel ők felköltöztek idézőjelesen az irodába valahonnan, ezért onnantól kezdve ő úgy gondolja, hogy mindent tud, ami alatta folyik, viszont az esetek nagy részében már nem tudná elvégezni azt a munkát megfelelően ugyanazon a színvonalon, mivel nincsen benne napi szinten. Ezért az adott folyamat fejlesztésében nagyon nehezen tudna részt venni az ő saját ötleteivel, és ilyenkor egy külső szemlélő, egyfajta mentor szerepet kellene leginkább betölteni, aki tudja segíteni a még az adott helyszínen dolgozót, hogy mondjon, miben lesz ez jobb?
Meg hogyan.
És akkor ilyenkor nagyon fontos egyébként az oktatás, ugye kifejezetten a dolgozók oktatása, és azt mindig el kell mondani, hogy minden változás oktatással kezdődik, és oktatással ér véget. Miért csináljuk ezt? És a legvége az volt, hogy mi lett. Mert nem biztos, hogy amit eredetileg kitaláltunk, az ugye a PDCA ciklus végére ugyanúgy is fog kinézni, mint az elején. Mert valamit változtatni kell, valamit máshova raktunk, és hogy ezt mindenki tudja, és mindenki tudja implementálni.
Kicsit agilisan hozzáállni.
Igen, ez a felülről történő döntéshozatal, ez nem csak a kereskedelemben, ez
mindenütt egy kicsit.
Mindenütt érzékelt, és érezni lehet, vagy leri róla, hogy gyakorlatilag nem, hogy nem csinálta az az ember, aki ezt a döntést meghozta, hanem nem is látta, hogy miről hoz döntést. Mert józan paraszt észre nagyon sok minden felmérhető, hogy úgy mondjam, hogy ha már látod, hogy az úgy nem jó, ahogy csinálja, akkor nem mondod azt, hogy azt csinálja, mert egyszerűen full veszteséget termelsz így.
Oké, beszéltünk itt a FIFO-elvről. Szerintem menjünk ide vissza, hogy ehhez kapcsolódóan milyen ötleteket tudnál adni, hogy egyáltalán ezt hogyan kell jól kezelni. Sőt, először beszéljünk arról szerintem, hogy a FIFO-elv az micsoda.
A FIFO az az úgynevezett first in, first out csomagkezelési rendszer. Ennek az a lényege, hogy az először beérkezett csomagot adom ki legelőször, és az a legutoljára beérkezett csomagot adom ki legutoljára.
Ez még tipikusan jó szavidős termékeknél, ahol erre nagyon oda kell figyelni.
Pontosan. Gyakorlatilag azt azért tegyük hozzá, hogy Magyarországon szerintem egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány olyan nagyméretű webshop van, aki ugye rövid lejárati idejű termékekkel foglalkozik. Náluk ezeket egyébként nem feltétlenül úgy használják, ahogy kellene. Tehát itt most kifejezetten a nagy kereskedelmi üzletek kiszállítóira gondolok. A FIFO az annyiban más, mint a vonalkód, hogy a vonalkód a terméket azonosítja. Egy vonalkód például egy párizsin, az azt fogja meghatározni a cég belső rendszerében, hogy mi a termék neve, és mennyibe kerül. A FIFO szerinti vonalkód viszont az adott egységcsomagolású termék külön azonosítója lesz. És innentől kezdve azért lesz más, hogyha FIFO-kkal tudunk dolgozni, mert akkor tudjuk, hogy melyik pontosan az, amelyik az adott időpontban bejött, és egyébként mondjuk le fog járni, és melyiket kell kiadnunk nekünk a következő megrendelőnek.
Ezt egyébként hogyan kell elképzelni, hogy van egy raktár, van benne 10 000 termék, és nem tudom én, most egy ásványvizes üveg van előttem, ásványvízből rendeltek előző héten 10 kartonna, és a következő héten is 10 kartonna. Minden egyes darab palack ásványvíz kapni fog egy FIFO kódot, és ez alapján gyakorlatilag a folyamatát egy az egybe végig lehet követni? Vagy ez nem ennyire szofisztikált? Hogy mi alapján fogja tudni a rendszer, hogy FIFO szerint mi volt az, ami először bejött, és mi az, ami később? Mert ugye ezen van egy vonalkód, de ez a vonalkód, ez nem egyedi, ez minden egyes, ha ezen van egy másik vonalkód is? Oké, szóval akkor ezeken van olyan jellegű egység, vagy olyan jellegű kód, ami gyakorlatilag csak erre az egy palacra vonatkozik.
Most, hogyha maradunk ennél a palacnál, akkor azt tegyük hozzá, hogy itt van még rajta külön egy QR kód is a vonalkód alatt. És ugye itt már egy kicsit átmegyünk az ipar 4.0-ba ezzel az átkötéssel, megmondom teljesen őszintén. A termékek egyedi azonosítása az jelenleg vagy QR kóddal, vagy RFID-val fog történni, hogyha...
Oké, de ezt a minőségbiztosításba használják.
Nem feltétlenül, az RFID-t azt lehet használni egyébként a raktárba is. Tehát vannak már RFID-s raktári megoldások. A FIFO-t azt ebből a szempontból úgy kell elképzelni, hogy igen, minden egyes terméknek lehet külön egy egyedi azonosításra szolgáló vonalkódja, viszont amikor nagy mennyiségben rendelünk be, tehát például egy ásványvizet a raklapszámra, akkor jellemzően azon a raklapon egyébként azonos lejárati dátumú termékek vannak. Ilyenkor ez maga egy csomag lesz, ebben a csomagban lesz mondjuk 100 darab termékünk, amiket külön még rész csomagokra fogok tudni bontani, ilyenkor mindig generál egy új FIFO számot, ami megörökli az előző tulajdonságai közül azokat, amik számukra fontosak, például a lejárati dátum.
Engem az érdekel, hogy ez hogyan kerül föl arra a palacra a raktáromba, vagy honnan fogom tudni, amikor odáll egy raktáros, fönt van 5 kartonnyi.
Bocs, hogy közben vágok, szerintem te most azt kevered, hogy a B2C értékesítést a B2B-be, mert egy nagy raktár elszállítja a Tesco-ba, ott raklapokat címkéznek meg, nem palackokat. És egy raklap egyet kap, és okay. Az lehet, hogy 10 000.
Akkor beszéljünk, de raklapon szinten is. Én honnan tudom, raktárosként dolgozok, odaállok, bontatlan az összes raklap, hogy melyikből kell kivennem egyébként azt a 10 palackot rendszer szinten. Honnan fogom azt látni, hogy FIFO elv szerint melyiket kell levennem a polcról? A gyakorlati részére vagyok kíváncsi, nyilván ezt én nem látom, nem foglalkozunk ezzel napi szinten, hogy milyen rendszert kell ahhoz kiépíteni, vagy hogyan kell gondolkodni, ez ettől egyszerűbb?
Igen, most már így értem.
Oké.
hogyha most kifejezetten a fizikai kialakításra gondolunk ebben az esetben, a legegyszerűbb megoldás egyébként az az, hogy most vonatkoztassunk el a raklapoktól, ezt a raklappal is meg lehet oldani, csak jóval nagyobb méreteket igényel.
Így van, legyünk csak természetesen.
Vegyünk termékeket. Ugye FIFO elvnél a legegyszerűbb megoldás az az, hogyha mondjuk polcrendszerről beszélgetünk, hogy a polcot azt egy kicsit megdöntjük, ugye értelemszerűen magunk felé, nem nagy lejtésről kell beszélni, az bőven elég egy ilyen 10%, az elejére felrakunk egy kisméretű lapot, és az így szépen csúszik előre. Ez kivitelezhető görgős rendszerrel, létezik ilyen görgős rendszerbe, raklapra, és gyakorlatilag mindenféle ilyen ipari megoldások léteznek erre. Maguknak, a termékeknek a külön megjelölése egyébként egy címkenyomtatóval tud történni, és innentől kezdve fel lehet címkézni akár egy raklapon lévő összes ásványvizet is, de jellemzően ugye, mivel csomagokról, egységcsomagokról beszélgetünk, tehát a csomagolási egységekről, ezért például ásványvíznél jellemzően a nagyméretűek azok hatossával vannak csomagolva. Ilyenkor a hatos csomagnak lesz a raklap után a következő fifója, és hogyha ezt a hatos csomagot meg kell bontanom, akkor a megbontottnak tudok csinálni még egy külön fifót, vagy akár 6 külön fifót, ezzel lesz 6 külön címkém, amit fel tudok ragasztani a palackot.
Oké, csak hogy ez egyébként így hatékonyan működik, hogy megbontottam egy palackot, és akkor elmegyek, nyomtatok címkéket, visszajövök, ráragasztom, hogy ez most pont nem látom ebből a szempontból hatékonynak, hogy ez hogy szokott működni a gyakorlatban?
Megmondom őszintén, hogy az ásványvíz az erre azért lesz rossz példa.
Hozzunk egy másik példát.
Mert jellemzően ásványvizet egyébként szerintem webshopból bárki rendel, akkor nem egy darabot, hanem zsugorra rendel. Lehet, hogy az egyébként a minimális megrendelési mennyiség. A FIFO az akkor lesz jó, hogyha valamit nagy mennyiségben rendelünk, és viszont kis mennyiségben szállítjuk. Ugye jellemzően a FIFO-nál ott külön lehet követni a bontásokat, ilyenkor úgynevezett egyébként csomagot bontunk, és ezáltal
tudjuk helyesen alkalmazni a FIFO elvet.
Tudjuk helyesen alkalmazni a FIFO elvet.
A FIFO elvnek az a lényege az a lejárati dátumnak a figyelése? Hogy ez a fő szempont a FIFO elvnél, vagy...
Nem biztos, mert lehet, hogy van, ahol nincsen lejárati dátum.
Az a kérdés, hogy ott akkor a FIFO elv miben? Miért kell alkalmazni a FIFO elvet egy olyan terméknél, például ez szekrényeknél, ami nem jár le? Kimegy a divatból, vagy szezon, nem. Vagy mit kell figyelembe venni?
Én ezt átfordítanám most egy más felé. Gondoljunk bele abba, hogy például a termékeinket külföldről szerezzük be. Innentől kezdve a terméken lévő nyereségünk, hasznunk az nagyban fog függni attól, hogy milyen beszerzési értéke volt az adott terméknek.
Árfolyam.
Milyen árfolyamon szereztük ezt a terméket be. Hogyha egy külföldről beszerzett, például bútornálból van 4 olyanunk, amit 3,30-as eurónál szereztünk be, 2 még a raktárba kallódik, amit 2,80-nal, mert elhagyta a raktáros, és nem találjuk azóta sem, és a maradék 4, az pedig már 3,60-nál lett beszerezve, akkor marha jó lenne megtalálni azt a 2-t, ami még 2,80-nál, hogy tudjuk, hogy az melyik, mert akkor úgy más lesz az egyrészt az elszámolás. Tehát a maga a FIFO az nem csak akkor használható, amikor van egy lejárati dátum, hanem akkor is, amikor különböző árfolyamokon szerzem be magát, a terméket. Ez egy pénzügyi elszámolás is meg fog könnyíteni ebből. Illetve, hogyha például van egy reklamációnk, amikor nekünk kell megreklamálni, mint kereskedőnek, a beszállítónak a termékét, hogy pontosan tudjuk, hogy az az adott termék melyik beszállításból származik.
Ezt így értem.
Oké,
okay, ez jó volt, mert először nem értettem, hogy ha ugyanazok a szekrények, akkor tök mindegy, hogy most 280-as euróval, vagy 360-assal vettem meg, de a reklamációnál itt már hatványozottan...
A FIFO-nál rengeteg olyan dolog van egyébként, amire használható maga az, hogy tudjuk, hogy honnan szereztük be, mikor szereztük be, mennyiért szereztük be. Itt ugye a jelenzően, amikor már tényleg egy nagyméretű cégről beszélgetünk, akkor ott például egy raktárkészletnél egyáltalán nem mindegy, hogy van 100 olyan szekrényem, ami 280-as árfolyamnál lett beszerezve, meg van 500, ami 360-nál, mert a raktárkészlet érték teljesen más lesz.
Uh-huh. Mennyire tudjuk átültetni, vagy egyáltalán át lehet-e ültetni a Lean szemléletet a marketingbe? Na, nem szakmai ártalom, hogy mindent ebbe viszek most. Válaszolhatsz egy igen, nem, és akkor mehetünk tovább is.
Pap Gábor írt pontosan erről egyébként nekem egy vendégcikket az én oldalamra, mi a Lean marketing címmel.
Tényleg? Jó.
Nem olvastok, akkor ezek szerint van már.
Belinkeljük.
Szakmai alap.
Igen, nem, mert gyakorlatilag a Lean-nek a lényeg, ez a folyamat optimalizálás.
Folyamatos fejlesztés.
Folyamatos fejlesztés.
Tehát az optimalizálás erre mindig nagyon rossz szó. Nem lehet egy folyamatot optimalizálni, egy folyamatot folyamatosan, tehát ugye amit az elején mondtam, hogy ugye kétféle lehetőség van, az egyik az, hogy ha hívsz egy szakértőt, az egy adott helyzetre leoptimalizál, és a másik lehetőség az az, hogy megtanulsz folyamatosan fejleszteni. Mint ahogy egyébként fejlesztünk a marketingben is, mert fejlődik a marketing, fejlődnek a marketing csatornák, változik a Facebook algoritmusa, változik a Google algoritmusa, és itt a fő különbség az az lesz egyébként, hogyha belegondolunk, akkor azt nagyon sokan megértik már, akár cégvezetők között is, hogy Facebook hirdetésnél tesztelni kell, AB tesztet kell végrehajtani, folyamatos fejleszteni kell, konferenciára kell járatni az embert, hogy tanuljon, mert változik a környezet, és ugyanezt a szemléletet kellene áthozni egyébként a cég belső folyamatainak a fejlesztésébe is.
És ez jelen esetben, ha jól értettük eddig, akkor ez a rész kicsit sántít a cégeknél. Hogy a marketingnél megértik, hogy ez egy folyamatos fejlesztést igényel és tanulást, a saját folyamataikra pedig kicsit nehezebben tudják ezt átültetni, ezt a szemléletet.
Így van. Ebben egyetértünk. Én erre nagyon jó példaként azt tudnám felhozni, hogyha belegondolunk, akkor egy webshopnál a vevők kiszolgálása az valójában akkor fog elindulni, amikor leadta a rendelést. Előtte mi meg szeretnénk győzni a marketingükkel, a csillivülő weboldallal, a felugró pop-up-pal, hogy vegyél tőlünk, add nekünk a pénzed, bízzál bennünk, mi ezt a terméket
pont így, pont akkor szállítjuk, ahogy
így van, pont így, pont akkor fogjuk szállítani, mint amikor neked ígértük, és a gond az ott van, hogy ilyenkor a fejben az így puff, lezáródott, nagyon jó, eladtuk. Nem. A folyamat ott akkor kezdődik el. Ugye ez egy ilyen külső nyomás, tehát hogyha, ha belegondoltok, akkor mindenhol azt látjátok, hogy adjál sokat, hogy legyen jó a weboldalad marketinge, hogy legyen több leaded, és egyéb hasonló. Tehát mindig így...
Szerintem ez ilyen mindsetbeli. Nem is használ mindsetet akarom használni, de hogy ott addig egy ilyen külső tényezőtől függsz, hogy vajon megveszi-e. És igazából, ahogy te is mondtad, a lényegi rész igazából ott kezdődik, és itt tudunk a legtöbbet hibázni.
Pontosan. És egyébként ugye jellemzően most a tréning, külsős tréningeknél is, vagy előadásoknál is nagyon sokan arra vannak rá fókuszálva, hogy kell eladni, hogy kell még jobb Facebook kampányt csinálni, és ezáltal presszionálják a webshop tulajdonosokat is arra, hogy erre fókuszáljon, erre koncentráljon. Mert ő úgy érzi, hogy ebből van a pénze. Csak valójában a pénz az akkor van meg, hogyha a vevő át is vette a terméket, és elégedett is vele, és nem reklamál.
Igen. Erre szoktam mindig azt mondani, hogy a marketing az ilyen nagyon jó nagyító tud lenni, amit ha van mit nagyítani, és jó dolog, amit nagyítani kell, akkor jó működik, de ha egy rossz esetünkben egy rossz raktári folyamatra húzunk rá egy nagyon jó sikerült marketing kampányt, az abba bele tud a cég is remegni egy kicsit. Nem tudjuk teljesíteni, csak 3 hetes kiszállítást tudunk végezni, vagy éppen raktár hiány alakul ki, munkaerő hiány alakul ki, szóval rengeteg aspektusa lehet ennek a dolognak még, amivel megüthetjük a bokánkat a vevő szemében.
Persze, abszolút.
Akár brand vagy image romboló hatása is lehet ennek a jó sikerült kampánynak. Holott az a része jó sikerült, amit szerettünk volna, ugye, Chilibili webshop, jöttek is a rendelések, csak maga a háttér folyamatban nem tudtuk úgy kivitelezni, amit ahogyan ígértük.
Egyébként nagyon sok cég, én azt látom, hogy úgy dolgozik most már, hogy arra rámegy, hogy ne raktározzon be mindent. Hogy erre van-e valami jó metodika, amikor amikor külsős beszállítok, vagy akár több beszállítótól is jönnek a termékek, nem szeretnék föltenni a polcra, és nagyon sokan azt csinálják, hogy van egy bizonyos raktárkészlet, amit neki meg kell rendelnie, bent van a raktárába, de van egy csomó olyan termék, amit megrendelésre mondjuk 2-3 nap alatt be tudnak szállítani neki. És ezt hozzák. Igen, kérdés az, hogy mikor mennyi idő alatt, de ugye sokan dolgoznak így.
Ez egyfajta átmenet, hogyha belegondolunk, akkor a dropshipping és egy normál webshop között. Én rengeteg olyan helyzettel találkoztam, amikor magának a gyártónak, vagy beszállítónak olyan irreális mennyiségű megrendelést kell leadni, hogy hajlandó legyen. Nem csak az, hogy hajlandó legyen, hanem megérje megrendelni, hogy ezt nem tudja akár egy kicsi, vagy akár egy nagyobb is teljes mértékben belőni. Az a probléma ezzel, hogy a nagy mennyiségű raktári készletfelhalmozás az pontosan ugyanolyan lesz, mint amit minden gyártó cég elkövet, mert a cégek nagy része jellemzően fordítva működik, mint ahogy valóban kellene. Ez azt jelenti, hogy van az úgynevezett húzó és az úgynevezett toló folyamat. A toló folyamatnál ott a legelső folyamattól toljuk a végkifejlett felé, a vevő felé a terméket, a húzónál pedig ez pont fordítva van, tehát amikor a vevő rendel, akkor indul el visszafele a folyamat, és addig a pontig, ameddig a vevő nem rendelt, addig nem is kezdődik meg a gyártás, hogyha most egy gyártó cégről beszélgetünk. A cégek nagyon nagy része, hogy ezt pontosan fordítva csinálja, tehát megvan a gyártás, és orba szájba gyártunk amennyit tudunk. Ebből születtek azok a vicces felvételek 2008-ban, hogy Angliában használaton kívüli repülőterek, Olaszországban hajókikötők voltak tele eladatlan autókkal, amiket ugye a 2008-as gazdasági válság miatt senki nem vett meg. Az autóipar az tipikusan így működik, előre legyártunk olyan autókat, amiket még nem adtunk el. Amikor létrehozunk egy nagy mennyiségű raktárkészletet egy adott termékből, az egy ehhez hasonló mozzanat. Ilyenkor abban reménykedünk, hogy a marketingesünk nagyon ügyes, és el tudja adni azokat a termékeket, amiket előre megvásároltunk. Ez a Lean szemlélet szerint valójában egyébként úgy néz neki, hogyha át akarnánk ezt alakítani, hogy addig a pontig, ameddig a vevő nem vásárolja meg a terméket, addig le se gyártanánk. Ez lenne az úgynevezett just-in-time jellegű gyártás, és akkor itt jön a bibi, hogy a jelenlegi helyzetben úgy, hogy akár egy megrendelés szállítása több hét is lehet, ezt tudjuk nagyon, hogy kivitelezhetetlen. És tegyük hozzá, hogy a Lean az nem tiltja azt, hogy valamiből a raktárkészleted legyen. Itt az a legfontosabb, hogy egy olyan jellegű kommunikációt tudjál létrehozni a beszállítód és te közötted, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a lehető leggyorsabban és legköltséghatékonyabban tudjál kis mennyiségeket rendelni. Ezzel elkerüld azt, hogy nagy méretű raktárkészleted legyen, és ezzel meg tudod azt akadályozni, hogy nagy mennyiségű pénz álljon bent egy olyan raktárkészletbe, amit még nem tudod, hogy el tudsz adni.
Nekem egyébként erről az ábráról, ugye két ábrát rajzoltál fel, hogy a húzó és a toló, és ez az első, ez a húzó, ugye?
Igen.
Mikor a vevő megrendeli, de még nincs elkészítve, vagy legyártva a termék, nekem például erről a tipikusan az egyedi telefontokok, vagy a póló gyártás jutott eszembe, amikor tényleg személyesen neked, te beküldesz valami mintát, és nyomják rá az LS pólódra. Nyilván ezt nem raktározzák, főleg, ha egy egyedi képedet, egy saját nevedet, vagy valamit.
Hát az alapanyagot, azt gondolom, raktározzák a pólókat.
Igen, de hogy a gyártás még ott nem kezdődik el.
Mi a tapasztalatod ezzel azzal kapcsolatban, hogyha mondjuk nem tartanak mindent raktáron? Maga a raktári folyamatokat befolyásolja azt, hogy a külsős beszállítótól jönnek a termékek, és adott esetben egy-egy komissiózási folyamatot el szabad-e indítani azelőtt, mint hogy mondjuk a termék beérkezzen a raktárba?
Ezt más szempontból közelíteném meg, ezt a kérdést. Megmondom teljesen őszintén, hogy a tavasszal mi jártunk úgy, hogy egy kollégámnak rendeltünk külföldről két terméket, és folyamatosan jött a levél, hogy összekészítés alatt, és így néztük, hogy de miért? Hát már 2 hónapja megrendeltük, majd kiderült, hogy az egyik dolog, ami a csomagba rendelve lett, az még nem érkezett meg, és a másikat addig visszatartották nekünk, viszont nem küldték el. A kérdés itt ebből a szempontból valójában az, hogy a vevőnek mi lesz az érték. Az lesz-e a vevő számára az érték, hogy egybe kapja meg ezt a csomagot, vagy az lesz a vevő számára az érték, hogy akárha 2 részletben is megkapja a csomagot. Tehát ilyenkor sokkal egyszerűbb szerintem a vevőnél megkérdezni azt, hogy 2 terméket csak 2 hét múlva tudunk szállítani, elküldjök-e a maradék 8-at, mint várni, és egyébként elindítani a komissziós folyamatot, összepakolni a megrendelést egy dobozba, majd azt a dobozt letenni valahova, és itt elmondom, hogy soha büdös életben nem lesz meg többet az a doboz. Én találkoztam már olyannal, amikor egy cégnek a belső liftjébe beraktak egy ilyen raklapot konkrétan, és menet közben volt egy áramszünet, és a liftbe kiment egy biztosíték, és 1 hét múlva tudott kijönni a liftszerelő. És 1 hétig kerestek egy raklapot. Mert senki nem tudta, hogy benne van a liftben. Uh-huh. Tehát ilyenkor addig a pontig, ameddig nincsen meg a válasz a vevőtől, hogy ő most szeretné, ő ezt egybe szeretné, vagy külön szeretné, addig fölösleges hozzányúlni. Majd amikor megvan ez a válasz, akkor el lehet kezdeni gondolkozni azon, hogy hogy fogjuk tudni ezt lecsomagolni úgy, hogy a félig lecsomagoltat ne hagyjuk el.
Szóval a folyamatban érdemes beemelni egy plusz feladatot, hogy ha ez történik, akkor a vevőt kérdezzük meg. Legyen egy ilyen processz az egésznek.
Én ezt úgy gondolom, hogy nem kifejezetten a raktári folyamat, hanem ez gyakorlatilag itt az ügyfélszolgálat, ügyfélkezelésről beszélgetünk ebben.
De ott ugyanígy, ahogy a marketingnél érvényesíthető mondjuk a lean szemlélet, mindegyik féle szegmensénél az adott cégnek legyen az ügyfélszolgálat.
Persze,
így ott van, is be lehet emelni ezt a veszteségcsökkentő hozzáállásmódot. Korábban említetted még a műsor elején, hogy a Lean 9 féle veszteség fajtát, vagy módát különböztet meg. Ezt fel tudnád sorolni, hogy ezek, mely ez a 9, illetve egy webshopot üzemeltető vállalkozás hogyan tudja ezt elképzelni, vagy hogyan tudja megkeresni a saját gyenge pontjait ezáltal?
A Lean a veszteségeket módáknak hívja egyébként. Eredetileg 7 veszteség létezett, ez menet közben bővült még egyébként, és így lett 9. Innen is látszódik, hogy maga a szemlélet is fejlődik. Egy webshop raktárában a leggyakrabban bekövetkező veszteségek, mudák, az például a várakozás, a felesleges mozgás, nem ergonomikus munkavégzés, felesleges tevékenység, rossz kommunikáció, hiba, utómunka, és a kihasználatlan emberi tudás lesz. Ezek jellemzően azok, amikkel én találkozni szoktam, és nagyon könnyen észrevehetőek. Hogy egyszerű legyen, mondok mindegyikre példát.
Egyszerű.
A várakozás az például, amikor a targoncásra várunk, hogy levegyen egy raklapot. A felesleges mozgás az, amikor rossz terméket veszünk le a polcról, és ezáltal emiatt túl sokat mászkálunk, vagy úgy van kialakítva a raktárunk, hogy el kell mennünk az egyik végéből a másikba, nem hogy megtaláljuk, ugye nem U betű formában, vagy rossz a komissziós listánk, és nem sorba van rendezve, ez az, amikor felülről úgy néz ki, mint egy felbojdult hangyaba, és mindenki megy össze-vissza. Az úgynevezett nem ergonómikus munkavégzés az igazándiból a többlettesti megterhelésre vonatkozik. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy ha már van egy komissziós listánk, akkor mivel webshop vagyunk, és tudjuk, ismerjük egy adott termék súlyát, akkor nagyon fontos úgy tervezhetni a rendszerrel, hogy a raktárosok között ossza el a megmozgatandó mennyiséget, mert egyébként nagyon könnyen rotyra vághatjuk valakinek a derekát, gerincét, lesz egy kieső emberünk, ami senkinek nem lesz jó, se nekünk, se neki. Ugye van még a felesleges tevékenység, ilyen például, amikor egy már becsomagolt megrendelést kezdünk el újra összekészíteni, mert bekevertük a lapokat. Itt igazándiból ennek a megoldása nagyon egyszerű, amit már lecsomagoltunk, azt megfogjuk, kidobjuk egy arra kijelölt helyre, ledaráljuk azonnal, kész, elfelejtettük. Ha nagyon-nagyon kell, akkor úgyis mindent vissza lehet szedni egy normálisan működő rendszerből, tehát ezekkel nem lehet probléma. Ilyen a rossz kommunikáció, például rossz polc helyett mondunk a targoncásnak, hogy maradjunk a targoncás példánál, és azért egy másik raklapot vesz le nekünk. Ugye nagyméretű raktárakban vannak főleg külön targoncások, akik szednek le raklapot, és nem külön a raktáros megy el egy targoncáért, és az szedi le a raklapot. Ilyen veszteség például még a hiba utómunka, ilyen például, amikor vissza kell bontani egy csomagot, mert kimaradt belőle egy megrendelés, nem az került bele, amit megrendeltek, és ugye ilyen a vevői reklamáció is, amikor visszaküldenek egy például hibásan lecsomagolt megrendelést azzal, hogy ő nem azt rendelte. És a legutolsó, amiről már többször beszéltünk, ez kifejezetten az emberek tiszteletére vonatkozik, ez az úgynevezett kihasználatlan emberi tudás, amikor nem vesztük figyelembe a területen dolgozók javaslatait, és nem vonjuk be őket a folyamatfejlesztésbe.
Ez egy nagy hiba.
Ehhez kapcsolódóan én még egyetlen egy dolgot mondanék el, hogy ahhoz, hogy egy folyamatról el tudjuk dönteni, hogy valójában termele értéket a vevő számára, vagy nem, ahhoz még egy dolgot kell megvizsgálnunk, azt, hogy ez a folyamat milyen tevékenységi osztályba tartozik. Három tevékenységi osztály létezik, a szükségtelen, tehát megszüntethető, az értékteremtést támogató, és az értékteremtést nem támogató, de meg nem szüntethető. Ez azért fontos, mert van olyan várakozás például, ami valóban szükségtelen, és meg is tudod szüntetni azzal, hogy fejlesztem a folyamatot, átalakítom az egészet, hogyha szükséges, viszont van olyan várakozás, ami nem szüntethető meg. Ilyen például, ami mondjuk egy külső okból történik, jelen esetben nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy leállt a légi közlekedés nagy része. Hogy legyen ehhez egy nagyon jó példa, bár most ugye webshopokról beszélgetünk, én fizikai boltoknál mindig a számla, illetve blokkadási kötelezettséget szoktam mondani, azért, mert ez az, ami a legkézenfekvőbb. Én úgy gondolom, hogy ez egy értékteremtés nem támogató, de meg nem szüntethető folyamat. Nagyon egyszerűen azért, mert egyikünk sem a számláért vesz meg egy terméket, hanem azért vesz meg egy terméket, mert arra szükség van. Viszont a számla és a blokkadást azt egy törvényi kötelezettség miatt nem szüntethetjük meg. Ilyenkor a megoldás az, hogy a számlának, illetve a blokkadásnak a folyamatát a lehető legjobban lerövidítsük, ez a legkevesebb idejét rabolja el a vevőnek, illetve nekünk is, hiszen ez számára nem fog értéket teremteni adott esetben.
Tehát ha van egy shopunk, akkor nem kézi számlát állítunk ki, hanem főleg a bankkártyával fizet, akkor automatizáljuk az egészet, és automatikusan megy a számla neki a megfelelő helyre, ez már egy jó irány.
Ez már egy jó irány, így van. Én tavasszal rendeltem egy kis webshopból egy ilyen gyöngy kirakóst a családnak, hogy ne unatkozzanak otthon, és bankkártyával fizettem, és kézzel írt számlát kaptam.
Van hova fejlődni igazából, de ezek azért jó dolgok szerintem, mert ott tényleg, hogyha ezt biztos, hogy észreveszik, csak hogy tudnak optimalizálni, van hol optimalizálni a folyamaton. Ákos, szerintem így a végére foglaljuk össze azt, hogy milyen gyors tippeket tudunk adni egy raktárba. Igazából ezekről már talán mindről beszéltünk egyébként, viszont így a végére röviden is rakjuk ezt össze.
Nagyon gyors és rövid tippek azok a következőek lesznek. Alakítsuk át a raktárunkat úgy, hogy U-alakú legyen, hozzunk létre polchelyeket, illetve ruházunk be egy olyan jellegű szoftverbe, ami tud polchelyet kezelni, illetve tud komissziós listát kezelni, amit ráadásul ugye sorban is lehet rakni polchely szerint. Rakjuk a top 100 termékünket egy sorba, illetve egy helyre, osszuk el a terhelést a dolgozóink között, hogy senki ne kapjon sérvet, ezért ne essen ki a munkából, ezzel is tiszteljük őt és az egészségét. Vezessünk be FIFO alapú raktározást, amennyiben rövid lejáratú termékeket forgalmazunk, vagy szeretnénk pontosan tudni, hogy melyik termékünk pontosan melyik beszállításból érkezett és mikor. Illetve van még két dolog, amit eddig nem fejtettünk ki bővebben, ez az úgynevezett egy darabos áramlás, tehát ne csomagoljunk le egyszerre 5-6 csomagot, hanem mindig csak egy darabot. Ez a One Piece Flow-nak nevezett
erről viszont egy picit beszéljünk megoldás. Már. Alapvetően itt azt mondod, hogy ne úgy dolgozzunk a raktárba, hogy mondjuk előkészítettük a csomagokat, és van már húscsomag, majd a végén azt a húscsomagot egyben csomagoljuk le, hanem úgy alakuljon ki a folyamat, hogy amint az összeszedés megtörtént, egyből történjen meg a csomagolás is, így alakítsuk ki a folyamatokat?
Így van. Ez két dolog, illetve több dolog miatt lesz hatékonyabb. Jellemzően, amikor ha egy óvodás csoportnak a kezébe adsz 10 darab borítékot, hogy ebbe rakjunk bele egy levelet, zárjuk le, és vegyük el a postára, akkor azt fogják csinálni, hogy megfogják, berakják egyszerre egymás után az összes borítékba a levelet, lezárják, rárakják a borítékot, és egyszerre elviszik a postára. Ez elsőre valóban gyorsabbnak tűnik. A gond az azzal van, hogy menet közben iszonyatosan sok hiba lehetőségünk van. Lehet, hogy rossz levelet rakunk bele a borítékba. Lehet, hogy rosszul címezzük meg. Lehet, hogy rossz bélyeget raktunk rá, hogyha maradunk most a leveles megfogalmazásnál, és ez nem fog menet közben kiderülni, hiszen egyszerre viszem oda a csomagot, az összes csomagot, az összes levelet a postára, míg hogyha ezt egy darabonként csinálnám, akkor tudom, hogy a borítékba jó levelet rakok bele, jól címezem meg, és ezen kívül, ami ennél sokkal, de sokkal fontosabb, van egy kész megrendelésem lecsomagolva. Míg, amikor egyszerre 10-et csinálok, akkor lehet, hogy nekem lesz a végén 10 megrendelésem, csak majd amikor a futár ott fog toporogni, és így mutogatja az óráját, hogy figyelj már nekem, menni kellene, akkor én tudok már neki adni minimum egy darabot.
Virágos. Oké, ez jó. Oké, és akkor mi volt az utolsó?
Az utolsó, ez egy ilyen kifejezetten futárszolgálatos ötlet. Ugye tavasszal, amikor megnőtt a webshopoknak és a futárszolgálatoknak a terhelése, akkor az egyik legkönnyebben kezelhetőbb dolog, az még mindig kimaradt, és ezt nem értettem miért, ez pedig a gibószállítás. Ugye a futárszolgálatok nagyon nagy része dobozos autókkal dolgozik, a dobozos autókba raklapok beférnek, a gibó az nem más, az úgynevezett gitterbox, mint egy raklap, aminek van egy magas oldalfala, és ebbe a gibóba iszonyatos mennyiségű dobozt bele lehet rakni. Ennek a gibónak a kezeléséhez egy béka kell, vagy egy targonca, viszont ez egy nagyobb méretű raktárnál adott egyébként, ami egy hatalmas nagy előny lesz, hogy ebbe a gibóba beleférhet akár 100 megrendelés is, és ezt a 100 megrendelést tudom egyszerre mozgatni, míg, hogyha a 100 megrendelést egyenként beraknám a kocsiba, akkor ott ugye a korábban már említett felesleges mozgás mudája valósulna meg, hiszen az asztaltól folyamatosan rohangálnék az autóig, tételezzük fel egy ilyen hatalmas nagy ölnyi csomagkupaccal, ami egyrészt balesetveszélyes is lesz, másrészt pedig a csomagok is sérülhetnek.
Oké, ez szerintem egy nagyon hasznos dolog lehet, hogy nem egyesével kell a csomagokat berakosgatni a kocsiba, hanem tömegével.
Összefoglalva az adást néhány mondatban. A Lean szemlélet két dologra fókuszál. Egy, eltávolítani a veszteségeket a folyamatokból, kettő, a dolgozók tiszteletére. Egy állandóan változó környezetben a túlélést a folyamatos fejlődés jelenti, amire a Lean szemlélet tökéletes alapot biztosít. A jó hír, vagy éppen rossz hír, ez nézőpont kérdése, hogy a folyamatok fejlesztése sosem ér véget. Olyan, mint egy webshop gyakorlatilag, ami sosincs készen. Tehát, kedves hallgató, vadászd a veszteségeket, és tiszteld az embereidet, munkatársaidat.
Köszönjük szépen, Ákos, hogy itt voltál. Egy jó beszélgetés után vagyunk túl. Sziasztok!
Folytköv!
Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
Sziasztok!
Kérjük, oszd meg az adást és lájkold, írj nekünk véleményt. Ha foglalkoztat valami téma, amiről szeretnéd, hogy beszélgessünk, akkor küldd el nekünk. Az ekervekker.hu oldalunkon van egy felmérés. Szeretnénk a hallgatóinkat jobban megismerni, így kérjük, hogy töltsétek ki. Sziasztok!